Elszakadás, ez a feldolgozatlan gyász után nagyon sok dolgot a temetőben, hogy eltemetjük, a sírját gondoszunk, látogatjuk, imádkozunk érte, szeretettel felidézzük emlékét, de segít ugye ez az elszakadás a minden nap életet nélküle folytatni, addig, amit majd odaáll végleg nem találkozunk. Tehát nem hiába a keresztény történelemnek, a keresztény hagyománynak ez a tanúsága, mennyire fontos a testnek a tisztelete, megadni a testnek a végtisztességet és elvenni a holttestet. Igen, testvérek, ezzel együtt azonban, ahhoz, hogy valóban az ember hát ne veszítse el a lélek jelenlétét, ne veszítse el a hitét, ne legyen a kétségbeesés áldozata a szeretei elvesztésekor, nagyon fontos az, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus, de még előtte is a zsidóságban, annak tanításában megjelenik a lélek halhatatlanságának a tanítása. Tehát van az emberben olyan rész, ami túlélni a halál, mert az Isten az ember a saját képmására alkotta, tehát szellemi lényét tette, és a szellem nem pusztulva el, nem romolhat fel. Legfeljebb a test teheti ezt meg, hogyha elszakad az Istentől, az élet forrásától, de a szellem az tovább él. És akkor ugye megjelenik a gondolat, hogy mi történik ezzel a szellemmel. Hát, ugye a zsidó korai zsidóságban, a korai jószövetségben úgy gondolják, hogy az összes szellem az ugye valamiféle ilyen alvilágra kerül, úgy hívták ezt, hogy Seol, ahol egyforma sorsunk lesz, tehát egy céltalan, végtelen egzisztálás, ahol nincs ugye kapcsolat az Istennel sem, az élőkkel sincs igazán kapcsolat, tehát az az alvilág olyan, mint a lelkeknek a börtöne. De amikor a Úrunk Jézus Krisztus föltárul a halálból, és azt mondjuk ugye az apostoli hitvallásban, hogy alászállt a poklokra. Tehát nem az igazi áldozatról van itt szó, hanem erről a börtönről, ahol a lelkek ugye elszállva várják a megváltást. És micsoda örömhír, és micsoda gyönyörű az a keleti ikonográfiának a képe, amikor szép, rombolva az alvilág kapuit, legyőzve a sátánkat, hogy lövnétse az a betörtnek bombol kapui alatt, kezdetői állának és kívának és az ószövetségi igazaknak is kihozza őket és bevezeti őket saját magába menjük az örök bűvösségre. Tehát ugye megjelenik már az ószövetségnek a késő könyveinek és különösen a mi Úrunk Jézus Krisztusnál, hogy ki mindent azt is haragja, aki test szerint vetett, vagyis a bűn szerint vetett, azt teste szerint haragott romlást, aki lélek szerint vetett, jó cselekedetet vetett, azt a lélek szerint harag örök életet. Tehát oda át megvan a végső igazságszolgáltatás, a jutalmazás és a büntetés, és mind persze katolikusok azt is tudjuk, hogy azok a lelkek, akik ugyan a kegyelem állapotában Istennek barátságban élnek itt a Földön, de nem sikerült a földi életük pár évtizede alatt teljesen alkalmassá válni az örök életre, az Isten színe látására. Nem sikerült olyanná válni, hogy el tudják viselni a mindennapú, tökéletes, háromszor szent Istennek a színe látását, hogy azoknak megvan a lehetőségük a tisztulásra. Tehát a tisztító tűz az nem egy harmadik opció a Úr és a mennyország között, hanem az már az üdvösségnek a első stádiuma, tehát egy előkészület az üdvösségre, és ezek a lelkek ugye boldogok attól, hogy tudják, hogy ők már biztos megmenekültek a kárhozattól, eljutnak az örök életre, de ugyanakkor azokban, hát mivel ez még nem valósulhat meg a maga teljességében, még mindig akadályozza őket a régi rombolságot, a régi lelki tervük Isten látásában, ezért égő vággal készülnek el a nagy napra, amit Isten szintén megláthatják, és ez az égő vágy az, ami igazából tűzként tisztítja őket. Tehát egyrészt a fő vágyuk, hogy Isten meglássák, másrészt a Főistennek a szeretete, aki arra vágy, Igazából ugye Kárlennek mondjuk túlságosan érzéki elvilági képeket keresni, hogy a disztingó tüzet elképzeljük, vagy leírjuk, hanem inkább egy ilyen belső lelki folyamatról van szó, és végső soron a mindennapi Isten, a lelkeket végtelenül szerető Isten az, aki disztingja ezeket a lelkeket. De még így sem áll meg a keresztény görög hír, hanem azt mondja, hogy nem csak a lelkünknek a görög jövője, nem csak a lélekben fogjuk viszont látni egymást és a mi szerető mennyei atyánkba, a végső boldogság hazájában, hanem a testünknek is van jövője. Mert amit az Isten alkotott, az nem a halál számára alkotta, nem azért alkotta, hogy a végső megnézet és pusztulás markaméka legyen, hanem minden azért alkotta, hogy legyen, hogy éljen. Semmit sem utál azok között, amit alkotott. Semmit sem akar megsemmisíteni. És hát éppen ezért ígérje, hogy Jézus Krisztus is mutatja az ő föltámadásával, hogy lesz a testnek is föltámadása. Ezért részességünk, végtisztességben az elmúlt híveknek a testét. Ezért ápoljuk a sírjukat, mert várjuk az utolsó napon a test föltámadását, és a test is élet eljövendő örök életét és boldogságát. Igen, testvére, ezért is fontos itt a Földön is a testünket megfelelő tiszteletben részesíteni. Hiszen a keresztségben ez a test a Szentlélek temploma lett. Ugye, aki már volt keresztelő, azt látta, hogy a keresztelés után közvetlenül megkenjük a megkeresztelnek a teljes búját Krisztus olajjal, a legszentebb olajjal, ami a Szentlélek közvetíti, amit a templom szentelésére is használunk. És ez mind azt jelenti, hogy ez a újonnan megkeresztelt, ez a Szentléleknek az élő temploma, egy élő tabernákul. És ennek a méltóságnak megfelelően úgy kell élnie, hogy a testet ne szennyezze semmi bűnnek, hogy az ne szolgáljon a rombolhatóságnak, ne szolgáljon a gonoszságnak, hanem mindig a test is az Isten szolgálatára legyen, és ezáltal valóban méltó legyen az örök boldogságnak részesedni. Igen, testvére, de ettől a vigasztaló örökhírtől függetlenül, amiről a hívő biztosít minket, és ami segít elfogadni a halál, az elszakadásnak a keserű valóságát, azért még mindig megmarad a fájdalom, a kín, amikor szembesülünk a búcsúzással, az elszakadással. A mai lelkiség, még a liturgia is a modern világban valahogy próbálja a gyász félretenni, a gyász elhallgatni. Ugye nem szabad fekete ruhát használni, mert az olyan reménytelen, mint ha ellentétben lenne a keresztény hittel. Hát inkább legyen lila, vagy még jobban fehér. És énekeljük vidám, föltámadás énekeket, minthogyha már a föltámadás a küszöbön lenne. És hát ne beszéljünk semmifajta ítéletről, ne beszéljünk gyászról, hanem örömmel kísérjük a halottunkat a mennyei hazára, aminek mennyei belépő tartva az ő számára. Ez megint csak nem veszi figyelembe az emberi pszichológiának a törvényeit, hogy szükség van az embernek gyászra, a gyász feldolgozására. Ebben a hagyományos liturgia sokkal tapintatosabb, és nagyon-nagyon segít ebben a folyamatban, hogyha mondjuk hagyományosan ugye virasztunk a halott mellett, hagyományosan ugye ezt virasztunk csodosnában, matutinumban történik, vagy népi vallásosában, rózsakűzére, tehát ott vagyunk, eleve a haldoklás folyamatában mellette vagyunk, nem dobjuk ki a halottat, valahova nem szálljuk el, olyan otthonban valami véle, külön helyre, ahol senki sem látja az ő égóráit, hanem körül van véve az ő szeretteivel, akik segítik őt ebben a folyamatban, az átmenetben. És aztán a gyászban is együtt van az egész közösség, az egész család, támogatják egymást. És ide jutottunk ki a mai evangélium jeleneténhez, ahol látjuk, hogy az Úr Jézus mennyire együtt szenvedő, együtt érző szívű volt. Megrendítette őt ennek a ifjúnak a halála, és különösképpen az összes édesanyja. aki minket a világra hozott, aki minket gondozott, kiskorunkba, tehetetlen állapotunkba, hogy most ő tehetetlen, most ő fekszik ott életelmű, és búcsút kell neki mondani annak, akire mindig számíthatunk az életünkben, mint egy biztos terhetékre is állászta. Nagyon nehezen feloldozható vágyom ez, de mennyire még nehezen az, hogyha a szülőnek kell nevelni a gyermekét. Nem egyszer a szülők nevelésénél, ugye ott van előtte egy hosszú terhesség, maga terhetetlenség. Sokszor ugye a kommunikáció is ugye megakad a szerintásnak a következtében. Tehát ugye szépen lassú folyamatban adott meg az ember elszakadni a szüleinkből, a betegség, az öregség folyamatában. De így, hogy hirtelen megvan egy fiatal, nincs annak a szülőnek ideje fölkészülni erre a sokra, ami ő hirtelen éri. És hát ráadásul ez a közvegyasszonynak az egyetlen fiatal, tehát az egyetlen reménynek, az utolsó tárc a testvére. És gondoljuk bele, hogy abban az időben egy közvegynek nem volt közvegyi nyugdíja, nem volt saját vagyona, nem volt saját egzisztenciája. Ja, ő akkor gyakorlatilag a legkifosztottabb nincstelenek közé került, és hát a még élő rokonainak a körülvetére szorult, hogy azok tartsák el, hogy a jónak látják, és hogy a hajnalók el. Tehát ezért volt egyre borzasztó, hogy ezt, hogy az összegnek az egyetlen, az utolsó reményei szeretnének elmúlt és nincs többé. Az Úr Jézus nem csak, hogy együtt érez, mint ahogy mi emberek is tudunk együtt érezni, mint ahogy együtt érzett az a tömeg, a családtagok, a rokonok és a város népe, a nagy sokaság, aki kísért ezt a halott ifjút, hanem az Úr Jézus az együttérzéssel oda teszi az Isten akaratára. Ő az egyetlen, aki képes a halálos parancsot is azt mondani, hogy ne tovább, álljon meg a gyászmenet. Álljon meg az egész emberiségnek a gyászmenetbe, ami az emberiséget könyörtelenül a sírfelé sodorja. Azt mondja, hogy álljon meg a halál, álljátok meg a halott élő, te pedig ifjú, kelj el és élj. Hát micsoda nagy örömké ez, és mindezt testvére csak előcsarva annak a végső örökének, hogy az utolsó napon majd az egész emberiségnek a sír hangja fölött megáll az út, és azt mondja, hogy emberiség, kedves gyermekeim, az én képemre teremtve képmásai, kelljetek és éljetek, mert legyőzetett a halál. Igen, testvérek, most még a halál nem győzetett le, mert érvényesíti rajtunk a hatalmát, a testünkön, a bűn következményeként. Persze a szűzanyagzatot kivétel, nem érte a bűn, de mivel mindenki más bűnös, ezért a halál az ő pusztítását megmutatja, és fájdalmat és szenvedést okoz, de ennek a végső reménynek az ereje adjon elő minden felszakadáshoz, minden búcsúzáshoz, hogy aki az Úrban bízik, aki Krisztusban testvérek és Krisztusban összetartó családtagok, azok nem fognak véglegesen egymásra elszakadni. Ott a halál csak egy pillanat, egy rövid búcsúzás, egy rövid álom, és utána következik az életnek a végső küzdelme, a nagy közös